Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret így kezdődik, kegyes Jézus. A 338. dicséret első kettő versét énekeljük. A 338. dicséret így kezdődik, lelki próbáimban. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ezen a mai esti órán is hozzád jöhetünk, kiálthatunk, eléd hozhatjuk életünknek minden dolgát, örömeinket, bánatunkat, s mindaz, ami időről időre ránk telepszik, azt elmondjuk neked. Köszönjük, hogy te meghallgatsz. Köszönjük, hogy kiálthatunk, hogy kiönthetjük a szívünket, mert te odafigyelsz annak minden rezdülésére. És amikor őszinte bűnbánattal jövünk hozzád, akkor bizonyosan meghallgatsz. Kérünk, Urunk, hogy így figyelj most ránk, és hallgass meg imánkat, és töröld el a mi bűneinket, hisz annyi nyomorúság rakodik ránk napról napra, de letesszük oda a te keresztet tövébe, hogy véred megtisztítson minket. Köszönjük, hogy hordozol. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő, amikor megismerhetünk téged, és átélhetjük azt a csodálatos kegyelmet, amit elhoztál, Úr Jézus, ebbe a világba. Kérünk, hogy ebben erősíts, kérünk, hogy növeld a mi hitünket, és bármi érjen, mindig rá tudjunk tekinteni, mert tőled jön az áldás, tőled jön minden tökéletes ajándék, lelkednek ereje és munkája által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Bírák könyve 10. fejezetének 6. versétől a 16. versig bezárólag. Tehát a Bírák könyve 10. fejezetének 6. versétől a 16. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, mert a bálokat és az astartékat, Arám, Szidón, Moab, meg az ammóniak, és a filiszteusok isteneit tisztelték, az Urat pedig elhagyták, és nem tisztelték. Ezért fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és kiszolgáltatta őket a filiszteusoknak, meg az ammóniaknak. Ezek nyomorgatták és gyötörték Izrael fiait abban az időben, 18 éven át. Mindazokat, az izraelieket, akik a Jordánon túl az emóriak földjén Gileádban laktak. Az ammóniak már a Jordánon is átkeltek, hogy Júdával, Benyáminnal és Efraim házával is harcoljanak. Izrael tehát igen szorongatott helyzetbe került. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz segítségért Izrael fiai. Vétkeztünk ellened, mert elhagytuk Istenünket és a bálokat tiszteltük. Az Úr pedig ezt mondta Izrael fiainak, vajon Egyiptomból, az emóriaktól, az ammóniaktól, a filiszteusoktól, vagy a szidóniaktól, Amáléktól és Máontól nem én szabadítottalak-e meg benneteket, amikor sanyargattak titeket, és én hozzám kiáltottatok segítségért, ti mégis elhagytatok engem, és más isteneket tiszteltetek, ezért nem szabadítalak meg többé benneteket. Menjetek, és kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok. Szabadítsanak meg benneteket azok a szükség idején. Izrael fiai ekkor azt mondták az Úrnak, vétkeztünk, tégy velünk bármit, ahogy jónak látod, csak ments most meg bennünket. Majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket, és újra az Urat tisztelték, az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. A Szentíró azt tárja elénk, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. És már nem először történik ez meg, hogy Izrael népe azt teszi, amit az Úr rossznak lát, ami az ő szemei előtt gonosz. Talán csodálkozunk rajta, hogy hogy mindig ez ismétlődik. Talán azért, mert egy idő után megfeledkeznek Istenről. Átélnek egy szabadítást, telik az idő, és amikor elmúlik néhány évtized békességben, akkor úgy gondolják, hogy már nem is lesznek újra veszélyek, nehéz helyzetek. Most már élhetünk egy kicsit lazábban, meg ebben az időszakban általában megkörnyékezi őket a körülöttük élő népeknek a szokásai, vallási kultuszaik, és úgy gondolják, hogy miért ne próbálhatnák ki azokat, miért ne vehetnének át néhány elemet azokból a pogány istentiszteletekből, hát gazdagabb lesz majd az ő hitük és istentiszteletük, meg miért is nem követhetnének néhány életgyakorlatot abból, amit a körülöttük élő népek életében látnak. És amikor ide eljutnak, akkor mindig azzal szembesülnek, hogy letérnek a helyes útról. Letérnek arról az útról, amit Isten adott nekik. És már nem úgy élnek, nem úgy cselekszenek, hogy az az Istennek tetszen. Hogy az jó legyen az ő szemeiben. Mert mindig az a lényeg, hogy Isten mit szól hozzá. Hogy ő hogy látja az életünket. És Izrael is gyakran abba a csapdába esik bele, mint amiben mi is. Hogyha mi jónak látjuk azt, amit teszünk, meg a másik ember, a barátunk, az ismerősünk, akkor úgy gondoljuk, hogy az Istennek is tetszik. Pedig azt kellene föltennünk elsőnek, hogy Isten mit szól ehhez? Vajon, hogyha mi is átveszünk másoktól dolgokat, az tetszeni fog neki? Az Isten szemei előtt megáll? Vagy esetleg Isten azt mondja, hogy azt ne tedd, mert arra én nem adok áldást. Azt én nem tudom jónak nevezni. És hogyha ezt előre megkérdeznénk, hogy sok nehéz élethelyzet kimaradna a mindennapjainkból. Mert akkor Isten eligazítana. És elmutatna, hogy nézd, amit tervezel, az nem jó. És hogyha ezt komolyan vesszük, akkor az a rossz, az elkerülne bennünket. Ugye, hogy Izrael fiainak is volt erre lehetőségük. Hisz nem azért tették azt, amit rossznak lát az Úr, mert nem tudták, hogy mit lát rossznak, vagy nem tudták azt, hogy Isten szemében mi a jó. Hiszen Isten különös kegyelmével ajándékozta meg őket. Saját népének fogadta. Lehajolt hozzájuk már Egyiptomban, és látta a nyomorgatásukat, kiszabadította őket, és utána hordozta, mint egy sas szárnyon, és megadta azt, ami szükséges ahhoz, hogy néppé formálódjanak. Eléjük tárta azokat a törvényeket, azokat az útmutatásokat, amik segítették őket abban, hogy az életük világítson. Hiszen Isten arra hívta el, arra választotta ki Izraelt, hogy világító szövétnek legyen más népek számára. Hogy a többi nép, amikor keresi az Istent, keresi az igazságot, akkor azt tudja mondani, hogy igen, nézzétek, ott van Izrael, az ő életük példa, minta, kövessük. De nem így történt. Egyáltalán nem lettek mintává és példává. De vajon Isten mai népe példa-e, minta-e, világító szövétnek-e? Azt mondják-e, akik ma látnak bennünket, hogy ezek olyanok, mint a sötétben világító csillag? Fényt adnak, látást adnak, melegítenek, vagy azt mondják, jobb elkerülni őket. Hiszen ugyanúgy élnek, mint a világ. Ugyanaz nekik a fontos, mint a nem hívőknek. Hát őket is a pénz, meg a hatalom mozgatja. Akkor mit mond a környezet? Nem járunk mi is úgy, mint Izrael? Hogy nem figyelnek ránk? Vagy átvesszük a világ szokásait, és bizony akkor minket is megkörnyékezhet, hogy úgy járunk, ahogy Isten ószövetségi népe járt. Először csak szimpatizáltak a pogány népeknek szokásaival, isteneivel, aztán egyre több mindent átvettek, de azt tapasztalták, hogy ezek a népek elnyomják őket. Tulajdonképpen a saját isteneik, meg a saját életgyakorlatuk csapda volt. Ezzel csalogatták őket oda magukhoz, és amikor úgy gondolták, hogy elfogadnak bennünket az idegen népek, akkor föléjük nőttek, és elkezdték nyomorgatni, gyötörni Izrael fiait. Leuralták az életüket. Leuralták, rabbá tették. És ezt teszi a világ is. Először bejetett, kínálja a maga portékáit, és amikor ráharapunk, mint hal a csalira, akkor megfog bennünket, nem tudunk szabadulni, és gyötör. Persze ez a gyötrés nem mindig úgy megy végbe, hogy fizikailag, vagy egy az egyben, hanem úgy gyötör a világ sokszor, hogy egyre többet kér. Kínál is, de kér. Mert minden pénzbe kerül, dolgoz többet, keres többet, szakadj meg bele, merülj ki, mert ezzel eléri, hogy nem lesz Istenre idő. El leszünk Istennel a dolgokkal foglalva, a magunk életével, és nem lesz idő Istenre. Ezek is így voltak, hogy átvették a szokásokat, és rabok lettek. Nem tudták már másképp cselekedni. Átvették az ő bűneiket. Ugye tudni kell azt, hogy ugye Bál és Astarté az termékenység kultusznak az istene. Az egyik a férfi, másik a női. Ez azt jelentette, hogy azokhoz laza erkölcsök tartoztak. És a zsidók ezt átvették. És egyre rosszabb lett az életük. Rosszabb lett a férfinő kapcsolat, a házasság, a család. Sok bűn, nyomorúság bekerült az életükbe, és már nem tudnak szabadulni. Mert a sátán úgy dolgozik, hogy szépnek, jónak láthatja a dolgokat, sőt, ugye János apostol az első levelében leírja, hogy ez a világ, amit kínál, az a szemnek a kívánsága. És a sátán erre ráépít. Hogyan? Hát úgy, mint ugye egyszer valaki mesél gyerekeknek arról, hogy egy kánya repült a nagy tó fölött, és hát ugye a szemeivel meglátott egy nagy halat, lecsapott rá, beleengedte a karmait, de az a hal olyan nagy volt, hogy nem tudta kiemelni. És lehúzta a mélybe, és ott pusztult a kánya, a hal megélt tovább vígan, és amikor kifogták, akkor a kányának a lábai ott voltak benne a halnak a testében. És így cselekszik a bűn is. A szemeinken keresztül fölkínálja magát, megragadjuk, és aztán lehúzza mélybe, vesztünket okozza. És ezt élték át az izraeliták is, hogy az átvett bűnök lehúzták, rabbá tették őket, sőt azt tapasztalják, hogy fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, és kiszolgáltatta őket a filiszteusoknak, meg az ammóniaknak, és ezek nyomorgatták, gyötörték Izrael fiait abban az időben. Tehát elindultak egy rossz úton, és Isten engedte. Menjetek! Menjetek! Mert hiába beszél neki, nem értik. Amikor elindul az ember a világ útján, elindul a bűn útján, elindul, mert csábítja a messzi idegen, mint a tékozló fiút, akkor nem lehet vele beszélni. Akkor lehet szépen mondani, hogy nézd, ne menj el. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt a fiút az apja ne próbálta volna lebeszélni. Nem gondolnám, hogy nem mondta neki, hogy nézd, fiam, ne menj, mert ott vesztedbe rohansz, tönkre megy az életed. De hát amikor egy fiatalt megszédíti a világ, vagy megszédíti a másik nemből egy személy, lehet vele beszélni? Legtöbbször nem. Mert nem látja a veszélyeket, el van bódulva, és azt gondolja, hogy neki minden sikerülni fog. És az, hogy Isten haragja felgerjedt ellenük, az azt jelzi, hogy Isten nem mondott le róluk. De mivel nem lehetett velük szépen beszélni, hát megengedte, hogy a filiszteusok és az ammóniak föléjük nőjenek, gyötörjék, sanyargassák őket. Mégpedig abban a reményben engedte meg, hogy majd a nyomorúságon keresztül csak meg lehet őket szólítani. Mert Isten a nyomorúságot, a bajt, a betegséget, a háborút, a nehéz élethelyzetet is arra használja fel, hogy eljutasson minket olyan állapotba, amikor készek vagyunk meghallani, amit mond. Ugye hány ember van, aki nem figyel Istenre, rohan, de egyszer valami megállítja az úton, valami baj történik, rádöbben, hogy romlik az egészsége, vagy egyre kevesebb van már hátra ebből a földi életből, és megrémül. És lehet, hogy akkor a szíve képlékenyé válik, fogékonyá, tud vele az Úr beszélni. Vagy eljut egy olyan helyzetbe, amikor meglátja az életének a mély pontjait, és rádöbben arra, hogy segítségre van szüksége. 18 évig gyötörték Izraelt a filiszteusok és az ammoniak. Tehát döbbenetes. Egy gyermek, aki akkor született, amikor elfoglalták őket ezek a népek, már fölnőtt korúvá vált, ami fogalmaink szerint, amikor rádöbbentek, hogy ez így nem jó. 18 év kellett ahhoz, hogy a szívük megpuhuljon, hogy látásuk legyen. És azt mondják, így nem jó. És szükségünk van szabadításra. És sokszor sok időnek el kell telni, mire képesek vagyunk meghallani az Isten szavát. Egyre nyomorultabb az élet, egyre jobban szorongat minket a világ, de mindig azt gondoljuk, majd megoldjuk. Nem tart ez sokáig, majd mi kilábalunk belőle, találunk megoldást, vagy segít rajtunk egy másik ember, aki ugyanolyan problémákkal küzd, mint mi, és ugyanúgy nem tudja megoldani a magáit, de azt hiszük, majd nekünk tud segíteni. És telnek az évek, és még, úgy olvassuk, igen szorongatott helyzetbe került Izrael. Tehát még nehezebbé vált az életük. És hányszor van ez így, hogy mi akarunk próbálkozni, és azt tapasztaljuk, hogy még nehezebb helyzetbe kerülünk. Miért? Mert Isten azt akarja elérni, hogy hozzá kiáltsunk. Isten nem azt akarja a nehéz helyzettel előidézni, hogy próbáljuk összekapni magunkat, és valami megoldással előrukkolni, hanem azt akarja, hogy végre kiálts már hozzám. Hogy végre döbbennél rá, hogy te ezt nem tudod megoldani, de van egy Isten, van neked Istened, aki tud és akar segíteni. És itt ez a kérdés, hogy eljutottam-e már oda. És kimerem-e mondani őszintén, hogy Uram, telnek az évek, nem tudok mit kezdeni magammal, nem tudom megoldani a problémáimat, nem tudunk közeledni egymás felé, hát segíts. Annyit próbálkoztam, már telnek az évek, és emberileg nincs semmi remény. De most hozzád fordulok. Segíts, Uram, könyörülj. És hogy a Szentírás tele van olyan történetekkel, amelyek azt mutatják, hogy amikor egy ember, vagy akár Izrael népe eljut oda, hogy kiállt, mert fölismeri, hogy nincs más segítség, csak az élő Isten, akkor ezt a kiáltást mindig meghallja. Akkor mindig küld segítséget és megoldást. Hol egy prófétát, és annak az útmutatását, vagy elküldte az ő fiát, az Úr Jézust, és mivel mi már az Új Szövetség korában élünk, tudjuk, hogy milyen sokan oda mentek hozzá, kiáltottak, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És amikor ez a kiáltás elhangzott, akkor Jézus könyörült, gyógyított, szabadított, vagy esetleg megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled. És ha megadta az illető a választ, azt, hogy lássak, vagy azt, hogy meggyógyuljon a gyermekem, akkor Jézus erre a hitre mindig válaszolt. Mert aki kiáll, az legtöbbször hiszi, hogy Jézus tud segíteni. Hát máskülönben miért kiáltana? Ha nem hinné, hogy Jézus vissza tudja adni a látását, vagy nem hinné, hogy Jézus meg tudja tisztítani a leprától, akkor nem is kiáltana. Akkor nem keresné. Azért keresi, azért indul, mert hallott róla, és hiszi is, hogy Jézus ezt meg tudja tenni. Tehát ezek kiáltottak az Úrhoz, segítségért kiáltottak, de ez nem csak olyan szorult helyzetben való vészkiáltás, hanem bűnbánattal kiáltanak. Tehát rádöbbentek arra, hogy a nyomorúságuknak ők az okai. Azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert elhagyták Istenüket. Hát nem kellett volna oda jutni. Egyszerűen figyelmen kívül hagyták Isten, mert a környezetük bálványaira hallgattak, arra figyeltek, és nem arra az élő Istenre, akinek annyi, de annyi hatalmas dolgát megtapasztalták. Igen, és ennek lett a következménye. Elhagytuk Istenünket, és a bálokat tiszteltük. A báloknak szolgáltunk. Az idegen isteneknek. És annak lett a következménye, hogy 18 évig szorongat minket egy idegen nép, és igen szorult helyzetbe jutottunk. Magunk vagyunk az okai. Mindig itt kezdődik a gyógyulás, az előrelépés, amikor rádöbbenünk, hogy én magam vagyok az oka annak, ahol éppen tartok, vagy annak a bajnak, ami engem körülvesz. És több mint valószínű, hogy sokszor a mi életünkben is pont így jelenik ez meg, hogy elhagytuk az Urat. Jó, ők sem úgy hagyták el Istent, hogy nem tartottak Isten tiszteletet. Tartottak ők Isten tiszteletet, elmentek a Szent Sátorba, bemutatták az áldozatokat, vagy akár egy-egy áldozóhalmon bemutattak áldozatot Istennek, de úgy hagyták el, hogy nem hallgattak a szavára, nem az ő törvényeihez igazodtak, hanem a pogány népeknek a tanácsára hallgattak. És ha így közelítjük meg, akkor magunkba kell nézni, mert lehet, hogy ez ránk is igaz, hogy lehet, hogy járunk Isten tiszteletre, még a Bibliát is kézbe vesszük, csak éppen nem hallgatunk rá, nem azt szerint cselekszünk. Hányszor mondja az Úr például, hogy ne féljetek, és legyünk őszinték, mennyiszor félünk. Mennyiszer azt látja tőlünk a világ, hogy mi ugyanúgy félünk a holnaptól, ugyanúgy félünk a betegségtől, ugyanúgy félünk a megélhetéstől. Vagyis olvassuk, hogy ne félj. Talán minden napra jut egy ilyen, és mégis félünk. Ez azt jelzi, elhagyjuk az Urat. Nem rá figyelünk. Nem az ő szava a mérvadó. Mert hogyha az a mérvadó, akkor nem fogunk félni. Mert tudjuk, hogy az életünk az ő kezében van, ő gondoskodik rólunk, és megadja azt, amire szükségünk van. Nem félek akkor sem, ha emberileg kilátástalan a helyzet, mert tudom, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Vétkeztünk ellened, ugye bűnbánatot tartanak, és ez is fontos, hogy valljam meg, hogy Uram, igen, ellened vétkeztem, mivel nem hallottam rád. Más irányba mentem. És Isten válaszol Izrael fiainak. Nem úgy válaszol, ahogy azt várták. Mert Isten nem mindig válaszol úgy, ahogy mi azt szeretnénk. Isten mindig úgy válaszol, ahogy arra szükségünk van. Úgy adja az ő üzenetét, hogy az segítség legyen. És akkor adja az ő segítségét, ha mi azt komolyan gondoljuk. Azt komolyan gondoljuk. Ha végre már tényleg hallgatni akarunk rá. És Isten egy kérdést intéz hozzájuk, aminek a lényege, hogy vajon nem én szabadítottalak meg benneteket, amikor sanyargattak titeket? Hát már eddig is többféle nép sanyargatott. Hát már itt vagyunk a bírák korában. Az egyiptomi rabszolgasságtól elkezdve hányszor és hányszor élték át, hogy valamelyik nép föléjük kerekedett, mert jobbak voltak a hadi eszközeik, vagy fejlettebb volt a városuk. Föléjük települtek, elnyomták őket, és ők kiáltottak. És amikor kiáltottak, akkor szabadítást kaptak. Elég, ha visszagondolunk Gedeonra. Ugye az ő élete ideje alatt a midjániták uralkodtak a zsidók fölött. Teljesen föléjük kerekedtek. Mindent elvettek tőlük. Szegénységben tartották, már barlangokban menekültek el. És egyszer rádöbbennek, hogy ez így nem jó, és kiáltanak, és Isten az szabadító. És milyen csodálatos szabadítással ajándékozza meg őket, amikor Gedeonnak a 32 ezer fős hadseregét 300 főre csökkenti az Isten, és amikor emberileg úgy látszik, hogy hát ennyi fővel nem lehet háborút megvívni, nincs esély a győzelemre, akkor Isten megmutatja a hatalmát, és a hatalmas Midian sereget a kezükbe adja. Hát micsoda megtapasztalás ez! De eltelt egy-két generáció, és már nem emlékeznek. Isten kérdez, hát nem én szabadítottalak meg benneteket, amikor sanyargattak titeket? Elfelejtettétek? És talán azért, mert nem adták tovább. Nem adták tovább a szülők a gyerekeknek, meg a unokáknak. Nem mondták el, hogy milyen nagy szabadítással szabadított meg minket az Úr, ezért soha ne féljetek, és soha ne hagyjátok őt el. Hanem higgyétek a legkritikusabb időszakban is, hogy van nála segítség, nincs hozzáfogható. És én hozzám kiáltottatok, és meghallgattalak, megszabadítottalak. Ti mégis elhagytatok engem. Ugye ez a döbbenetes, hogy Isten annyiszor megbizonyította az ő hatalmát, és mégis elhagyták. Van tapasztalatuk, és mégsem segít. Nem emlékeznek vissza Isten tetteire, és gyakran mi is azért bukunk el, meg azért keseredünk el, mert elfelejtjük, hogy mit tett Isten. Elfelejtjük a Golgotát, nem oda nézünk, hanem a világra nézünk. De ha a világot nézzük, elreménytelenedünk. Ha a Golgotára emeljük tekintetünket, reménység lesz a szívünkben. Akkor fogjuk tudni, hogy aki ránéz a megfeszítetre, az meggyógyul, az megszabadul, az új életet nyer. Mert Isten azért emelte föl Jézust, hogy legyen kire nézni. Az a Golgotai kereszt minden fölé oda tornyosul, és nincs az a mélység, nincs az az élethelyzet, amiben ne láthatnánk, és ne lehetne ránézni, és aki ránéz, az életet nyer. És Isten azt mondja, ti elhagytatok, már annyiszor megszabadítottalak benneteket, annyi tapasztalatotok volt, és mégsem ér semmit. Mégsem bíztok bennem, mégsem engem hívtatok. S vajon nekünk mit mond? Hát már annyit olvastátok a Bibliát. Annyi Isten tiszteleten voltatok, és vajon ez mit jelent? Amikor válságba kerültök, amikor baj van, jelent ez nektek valamit? És mit mond Isten? Döbbenetes. Nem erre számítottak. Azt mondja Isten, menjetek és kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok. Ezek az emberek maguknak választottak isteneket. Azt mondták, ez jó lesz, ezekbe bízhatunk, ezt követhetjük. És mit mond Isten? Hát akkor most hívjátok azokat segítségül, Ne hozzám forduljatok. Hát ha őt gondoljátok, hogy azok adnak megoldást, és ezt mondja nekünk is. Ezt mondja nekünk is. Menjetek és kiáltsatok segítségért azokhoz az istenekhez, akiket választottatok. Menjetek. Ha ti emberekbe bíztok, hát akkor tőlük várjátok a segítséget. Ha magatokban, akkor várjátok magatoktól. De akkor ne engem fárasztatok. Miért hozzám jöttök? Ha mást választottatok, ha másra hallgattok, ha másnak a szava az iránymutató és nem az enyém, akkor most miért jöttök hozzám? De Izrael fiai így szóltak, vétkeztünk, tégy velünk bármit, ahogy jónak látod, csak ments meg most bennünket. Tehát Izrael fiai nagyon is jól tudták, hogy a maguk választotta istenek nem érnek semmit. Mostanra már rájöttek. 18 év alatt megtanulták, de mi megtanultuk. Megtanultuk már, hogy a magunk megoldásai nem érnek semmit. Megtanultuk már, hogy a magunk istenei, azok nem istenek. Se a pénz, se a hatalom, se az egészségügy, semmi. Csak a Biblia istene. Megtanultuk már. Megtanultuk már, hogy ő az egyedüli szabadító, és ő az egyedüli segítség. Ezek megtanulták, és így kiáltanak, vétkeztünk, csak most ments meg minket. Most már rád bízzuk magunkat. Most már tégy velünk bármit, amit jónak látsz. Azt is megtanulták az elnyomás alatt, hogy Istennek, ha kiszolgáltatják magukat, azok csak jól járnak. Mert az mi, hogy tégy velünk bármit, amit csak jónak látsz. Tudják, hogy Isten nem fog velük rosszat tenni. Isten soha nem akar az embernek rosszat. A bálványok igen. A gonosz igen. De Isten és Jézus soha. Ő mindig azt teszi, amit jónak lát. És mit lát jónak? Ha az ember megszabadul a bűntől, a gonosztól, ha az ember élete talpra áll, hát ezt láttuk Jézus által, helyreállította az embert, felemelte a padlóról, és bevitte Isten országába. És ha így kiáltunk, Uram, itt vagyok, tégy velem, ahogy jónak látsz. Én rád bízom magam, mert tudom, hogy te nem akarsz nekem rosszat. Most már nem érdekelnek az idegen istenek, de ments meg, mert különben elveszek. De nem csak ennyi volt, hogy így imádkoztak, hogy, és kérték, hogy tégy velünk, amit csak akarsz, hanem így olvassuk, majd eltávolították maguk közül az idegen isteneket. Igen, a fogadkozások, az imádságok, a segítségkérés akkor őszinte, ha a bálványoktól való megszabadulás követi. Akkor őszinte, hogy benned bízok, Uram, ha kidobom a bálványt, ha fölszámolom az emberi segítséget, és csak ő benne bízok. Akkor őszinte. Azért nem szabadította meg korábban őket az Úr, és azért mondta azt, hogy hívjátok segítségül a bálványokat, akiket választottatok, mert még nem távolították el az életükből. És amíg nem távolítja el, addig csak szó az imádság. Igazi tartalma akkor lesz, ha Isten látja, hogy kitakarítják az életükből a bűnt. Ha csak kiált, hogy Uram segíts, és Isten megsegíti, a szabadulás után ugyanazt fogják csinálni. Mint ahogy sokszor lehet látni. Isten könyörül, meggyógyít, kiemel egy szenvedélyből. De ha nem szakítok vele, ha nem hagyom el a bűn útját, ha nem megyek a keskeny útra, ahol ő vezet, akkor ugyanúgy fogok visszatérni azokhoz a szokásaimhoz. Tehát nagyon fontos, hogy a bálványokat, az idegen isteneket, az idegen gondolatokat, az emberi tanácsokat távolítsuk el. És hogy folytatódik? És újra az Urat tisztelték? vagy újra az Urat szolgálták, mert ez a kettő összekapcsolódik. Hogy nem csupán szájukkal mondták, hogy téged tisztelünk, Urunk, hanem őt kezdték el szolgálni. Vagyis úgy álltak Isten elő, hogy Urunk, itt vagyunk, kezd velünk, amit akarsz, te vagy az Úr, mi vagyunk a szolga, és megtesszük, amit mondasz. Tehát eltávolítják az idegen isteneket, majd újra elkezdik az Urat tisztelni, és így lesz teljessé az életük. És erre fog Isten válaszolni szabadítással. Hogy válaszol, az Úr pedig megelégelte Izrael nyomorúságát. Igen, amikor őszintén kiáltanak, akkor Isten megelégeli a nyomorúságot, de csak akkor, amíg az ember nem jut el oda, hogy már elegem van ebből az életből, az ilyen életből, hogy elegem van a bűneimből, elegem van a nyomorúságaimból, elegem van a bálványaimból, akkor Isten azt meghallgatja, és azt mondja, megelégeli a nyomorúságot. És akkor lehajol, és megszabadít. De az ember nem mond nemet a régi életére, a bűneire, abba, ami miatt jött a nyomorúság, akkor Isten nem fogja megszabadítani. Csak akkor, ha őszintén kiáltunk, és ez az őszinteség azt jelenti, hogy megfordul az életem. Ahogy eddig éltem, azt magam mögött hagyom, és most már Jézust követem, most már utána megyek. Ugye úgy, ahogy többször látjuk az Új Szövetségben, hogy vak is, ha kiált, akkor az Úr Jézus meghallgatja, visszaadja a látását, és az a vak aztán elindul, és követi őt egész a Golgotára. Nem maradt ott az út mellett, hogy kolduljon, hanem fölállt, és megy Jézussal egy új életben, ami már Isten dicsőíti, adja az Úr, hogy mi is így tudjunk őszintén kiáltani, és legyen egy ilyen fordulás, legyen egy ilyen Jézus irányába való haladás, vele együtt való vándorlás az életünk. Imádkozzunk. Urunk, megköszönjük neked az ígét, és bizony mi is gyakran úgy vagyunk, mint Izrael népe, hogy újra és újra visszaesünk a bűnbe, a tőled való elszakadásba, elfordulunk tőled, elhagyunk téged, ahogy ők is tették, mert vonz minket a világ, amelyben élünk, hisz annyi mindennel csábít, annyi mindent kínál, de Urunk, könyörülj, hogy tudjuk ezt visszautasítani, hogy ne a szemünkre hallgassunk, ne annak engedelmeskedjünk, hogy amit meglát, arra lecsapunk, mint a kánya tette, ahogy a tóba meglátta a nagy halat, és a szeme kívánta, de nem bírta az ereje, és lehúzta a hal. Mert hányszor lehúznak minket is, Uram, a bűneink, lehúz az engedetlenségünk, lehúz a magunk feje. Könyörülj, hogy ne így legyen, hanem engedjük, hogy Te magadhoz ölelj, és hordozd bennünket. De köszönjük, hogy még a nyomorúságot is arra használod, hogy magunkba szálljunk, hogy meglássuk, mi vagyunk az okai annak, ahova jutottunk, de fölismerjük azt is, hogy őszinte bűnbánatunkra szabadítással válaszolsz. Hiszen azért küldted el a fiút ebbe a világba, hogy legyen az, aki meghallja a kiáltást, aki lehajol, könyörül és megment. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy az életed, a véred adtad azért, hogy megmenthess minket, és add, hogy ezt mi komolyan vegyük, hogy hálás szívvel vegyük ezt az áldozatot, és ha megszabadítasz, már mondjuk nemet a korábbi életünkre, bűneinkre, nyomorúságainkra, és már csak a Te nyomodban járjunk, csak rád hallgassunk. Mert ha Te rád hallgatunk, nem tévedünk el. Te mindig előre haladsz az atyai ház felé, és így szeretnénk a nyomodban haladni. Urunk, eléd hozzuk a betegeket, a nehéz helyzetben élőket, a testi lelki szenvedőket, azokat, akiket az élet, a világ szorongat és nyomorgat, de nem látnak megoldást, nem látnak kiutat, hadd tudjunk rád mutatni, és azt mondani, hogy kiálts Jézushoz. Urunk, könyörülj, hogy minél többen kiáltsanak hozzád, és átéljék a Te szabadításodat, és könyörülj, hogy az életünk pedig legyen lámpás, hogy világítsunk, észrevegyék, hogy van itt valami más is, mint ahogy a többség él. Van itt más, mint a reménytelenség, a kudarc, a bűn, hanem itt vagy te, aki szabadítóul jöttél, aki azért jöttél, hogy az életünk ura és pásztora légy, és aki rád bízza magát, az nem csalódik, az nem téved el, mert az célba vezeted, az atyai házba. Kérünk, Urunk, így a családokért, gyermekekért, fiatalokért, eléd visszük egyházunkat, Urunk, rázd fel az egyházat, add, hogy legyen látásunk, vegyük észre, ha rossz irányba haladunk, és mutasd a jót, könyörülj, hogy még tudjunk bűnbánatot tartani, de eléd visszük népünket is, hogy fölismerje, hogy egyedül te vagy számára a segítség, nincs más megoldás, csak a benned való őszinte, igaz hit. De könyörgünk ezért a világért is, Uram, hogy fölismerje, hogy még van idő megfordulni, hozzád térni, veled újat kezdeni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk legközelebb vasárnap fél 11-től tartunk Isten tiszteletet itt a templomban, most már egy Isten tisztelet lesz vasárnap. Befejezésül a már megkezdett 338. dicséret 4. versét énekeljük, ha halálra válik testem.
Örök hajlékodva fogadj be.